Nyissuk meg Bibliánkat, és elolvassuk az úgynevezett szereztetési igét. Ez egy régi teológiai kifejezés. Az, ugye van szerző és kivitelező. A szereztetési ige az, az urvacsora szerzésének az állapotára, történetére utal. Ez a korintusi levélben található, az első levélben, és ott elolvassuk. Általában a világ keresztjénei ezt az igét használják, akik Krisztusban hisznek szinte mindenütt. Tehát az első korintusi levél 11. fejezete, és ott a 17. verstől fogjuk elolvasni a rész végéig. Isten igéjét tiszteletből fennállva hallgassuk meg. A 196. oldalon van az újfordítású Bibliában az első korintusi levél 11. fejezete a 17. verstől. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyenek szakadások, közöttetek szakadás is, hogy aki kipróbáltak, nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mert aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk, vagy ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Ennyit olvastunk, most imádkozzunk. Köszönjük igédet, Istenünk, kérjük szent lelkedet, aki ihlette annak idején, hogy lehessen most ő a tanítónk, mi pedig segíts, hogy taníthatók legyünk. Ámen. Tessék helyet foglalni. Az, amit mondtam, szereztetési ige, az a 23. verstől a 26. versre vonatkozik, 23-tól tehát 26-ig. A összefüggését olvastam többet. Most nézzünk meg egy ábrát, megpróbáltam rajta érzékeltetni az urvacsorának a történetét. Izraelben voltak természeti ünnepek, és voltak történeti ünnepek. Általában öregebbek, ősebbek, régebbik az elsők, a természeti ünnepek, és ehhez majd később, társítottak a történetükből adódó ünnepeket, és az együtt is ünnepelték. Ha most ugrunk az Új Szövetségbe, azt kell mondani, hogy kettő olyan krisztusi rendelést találunk, ami Krisztusra vezethető vissza, és egyedül csak őrá, kizárólag őrá, és közvetlen krisztusi rendelés, nem közvetett. Ebből kettő van, az egyik a hitvaló bemerítés, keresztség és az úrvacsora, vagy ahogy a katolikus egyházba jött az elnevezés, az eukarisztia. Ezt mind a kettőt Jézus rendelte el. Mind a kettőnek az Ószövetségben megtaláljuk az előképét. A hitvaló bemerítésnek Noé bárkája az előképe, a úrvacsorának pedig a páska vacsora az előképe. Mind a kettő szabadítási akcióról szól. Mind a kettőnek megváltás a lényege, ami egy valamivel kiábrázolódik. És Isten rendelte el az emlékezést, és úgy tűnik, hogy mivel a feledékenység ősi foglalkozásunk, Isten elrendeli, hogy tartsunk ünnepeket, álljunk meg, és emlékezzünk. Az emlékezés Isten adta képessége az embernek, titokzatos, hogy hol van tárolva bennünk annyi info, de valahol megvan bennünk, és az még elő fog jönni az utolsó napon is. Egyébként Istennek nincsen memória kiesése, pontosan fogja tudni, hogy mi van és mi volt velünk, és mi is fogjuk tudni, hiszen ott voltunk. Az lehet múltá, és az mehet tároló helyre az emlékezetünkbe, aminek volt jelene. Aminek nem volt jelene, az agy számára néhány másodpercre van szükség ahhoz, hogy valamit a jelenbe megfogjon és tároljon. Ha valami nem jött a jelenbe, nem lehet múltja. Ha valaki soha életében nem adta át a szívét Jézusnak, az nem tud mire megtérésre emlékezni. Legfeljebb a kész átverés sót csinálja az ördög bele, vagy azt hiszi, hogy már megtért, pedig még eddig nem tért meg. Tehát az emlékezés az olyan dolog, hogy csak valós dologra lehet emlékezni. Ábrándozni lehet, de az nem az. Lehet fantáziálni, de az megint nem az. Az emlékezés az megtörtént dolgokra való emlékezés. Tehát kettő olyan jézusi rendelés van, a katolikus egyház ezt az ellenreformáció idejére kidolgozta hétre. A tridenti zsinat a 16. század közepén állapította meg a szentségtant, ami 18 évig tartott ez a tridenti zsinat, és ezzel indult el az ellenreformáció. Ők hozzátettek, rögzítettek még 5 olyan dolgot, ami nem vezethető vissza Jézusra. Nem mondható profán dolognak, szent jellegéről beszélhetünk, de nem jézusi rendelés. Lenne még egy Jézusra visszavezethető rendelés, a lábmosás, amit Jézus úgy mondott, mikor megtette, hogy boldogok leszek, ha ezt cselekszitek. De ez nem maradt Jézustól való rendtartás, rendelés a katolikus egyház szentségeknek, a protestáns egyház a szakramentum szót sákramentumos magyaros kiejtéssel mondja. Mi inkább krisztusi rendelés szót használunk, mert így látjuk, hogy ezeket Krisztus rendelte el a követőinek. Más szót is mondhatnánk, hogy Krisztus parancsa az, amit mi gyakorlunk a hitvaló bemerítésre, és az úrvacsorára nézve is. Nem tudom, mennyire lehet látni ezt a képet. Tehát amikor mi úrvacsorázunk, az ószövetségi vonulás, a szabadítás, egyiptomi, a rabságból való szabadulás, szabadítás emléke volt az utolsó éjszakán, amikor éjfélkor jött az öldöklő angyal, és ahol nem volt az ajtófélfán és a szemöldökfán a vér, ott az öldöklő angyal minden első szülöttet megölt, Isten ítéleteként, a 10. csapásként. Ahol látta az angyal a vért, oda nem ment be, mert ott már megtörtént a helyettesítő. Áldozat, vagyis az ítélet lezajlott, megúszták a vér mögött levők. Ez ugye előre vetíti már is most számunkra az Isten bárányát, akinek a vére fedez minden bűnt, és aki a vér mögött van, vér fedezékében van, az megmenekült az Isten ítéletétől. Az Ószövetségben tehát ott volt a két ajtófélfa, és fölül pedig a szemöldökfa, ez a keresztet formázza már ki. Ahogy ott látszik a képen is, hogy a keresztnek az ajtófélfán ott van az a három kis nyíl, és a páska volt az, ami a zsidók számára évente visszatérő ünnep. Ez a szabadítás lett az évfordulójuk, pontosabban az első hónap lett. Isten azt mondta, ettől számítsátok az időt, ez legyen az évben az első hónap, ettől kezdve ezzel nyisson az év a szabadsággal, hogy megszabadultatok a rabszolgaságból. De ahhoz, hogy pontosan tudjuk, érdemes visszamenni Mózes második könyvéhez, és ott a 12. fejezetben le van írva az, hogy miről is van szó, értenünk kell, hogy mire utalunk, mikor emlékezünk. Ahogy említettem, ha valaki ezt nem ismeri, nem tud rá emlékezni, ahhoz ismerni kell. Tehát Mózes második könyve 12. fejezet. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének. Ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának mindenki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a ház népe az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára, azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön sütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg, legyen a derekatok felövezve, sarútok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr páskája ez, mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Tartsátok emlékezetekben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre, örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. A páska szó héberül Pesach, ez a Pesach azt jelenti átlép, átugrik, ilyen módon kihagy. Jött az öldöklő angyal, minden házba bement, ahol nem volt ott a vér. És ahol látta, ott van a vér, azt átlépte, azt kihagyta. Igazában ez Isten átvonulása. Mint azt mondta volna Isten, nagyon hőzöng ez az Egyiptom, tele volt istenekkel, aztán mondják a rabbik, nem volt olyan okult dolog, ami Egyiptomban nem lett volna található, hiszen a tízcsapásnak az elejét tudták utánozni, természetfeletti szellemi kapcsolatuk volt a tisztátalan szellemvilággal. Tehát nagyon sok szellemi romlás volt ebben a hatalmas birodalomban, Egyiptomban. És azt mondja Isten, hogy itt ezek most vagánykodnak velem, hát kicsit oda megyek, most a körmükre nézek. Lemegyek, megnézem, hogy mi lesz akkor, kicsit oda megyek hozzájuk. És ez az az átvonulás. Van egy fontos dolog, Isten népe se bírta volna el a Szent Isten látogatását. Kellett egy fedezet. Ezzel kimutatta Isten, hogy a saját népe se felel meg arra, hogy ővel olyan közösségben lehetne. De elrendelt egy megoldást, egy helyettesítő áldozatot. A Bibliából tudjuk, hogy vér nélkül nincsen bűnbocsánat. Vérontás nélkül. Vagyis valakinek a helyettesítő életét fogadja el Isten a bűnös helyett. Tehát a bűnös elkövette a bűnt, de valaki helyettese bűnhődött, hogy ő megussza, megmeneküljön. Hát ez történt itt Egyiptomban. Az Úr páskája ez, úgy van leírva, hogy átvonulok ezen az éjszakán Egyiptomon, ítéletet tartok minden Isten fölött, én az Úr. De ha látom a vért, kihagylak. És itt a Peszach van. Tehát az a Peszach, hogy átlépem, kihagylak. Ez ugye a páska bárány, páska áldozat, így szoktuk mondani. A széder este a zsidóknál ez minden évben, mikor megünneplése kerül, hogy tessék elképzelni, hogy ma is az a gyakorlat, hogy összejönnek, ha népesebb a család, akkor meg tudnak enni egy bárányt, ha nem, akkor le van írva a Bibliában nagyon logikusan, hogy annyian jöjjenek össze, ahányan el tudnak fogyasztani. Az Úr Jézus a 12 tanítványával bizonyára el tudtak fogyasztani egy bárányt reggelig, és majd mindjárt odalépünk, hogy az Úr Jézus ugyanazt csinálta két évig, amit a harmadik éven viszont rendkívüli változtatása, paradigmaváltása megváltoztatott, és olyat mondott, amitől valószínű a tanítványok, mondhatnánk, kiakadtak, hogy nem tudták hova tenni, hogy Jézus mit mondott. Mai napig is titok igazában, hogy mit mondott. Tehát most képzeljük el, amikor összejött a család, a családfőnök el kellett regélni a szabadulás történetét. Ott voltak a gyerekek, körbe az asztal körül, keserű mártások voltak ott az asztalon, meg füvek. Csak adtak a gyereknek. Hát gyerekek, képzeljétek bele, ha anyukátok adná neki, apukátok, hogy tessék, ez a kaja most, tessék, keserű kicsit, de egyed csak, egyed. Na, de köpködnek tőle, ez nem jó. Látod, nem volt jó az életük a rabszolgáknak, őseinknek. Ezt akarta Isten, mondhatnánk, interaktív módon, emlékeztetésbe bevonva, hogy az egész család, a kicsi kortól a gyerek már tudja, hogy valami rosszból hozta ki őket az Isten. Még nem értett ennyit, de azt tudta, hogy, és majd később megtudhatta, hogy az élet keserű tud lenni. A bűn miatt tud nagyon keserű lenni. Szóval ez volt az Ószövetség történet, ezt nevezzük előképnek. Most már nem a bemerítés a témánk, a bemerítésnek pedig a Noé bárkája volt, ahol Noé apánk szó szerint megúszta szárazon, mert hitt. Viszont mi, akik bemerítkezünk, nem úsztuk meg, mi vizesek leszünk, de a lelkileg megúsztuk, megmenekülünk. Mind a kettő a megváltásban kapcsolatban, és mind a kettő minket érint, mind a két Krisztusi rendelés rólunk szól. Az, hogy az Isten mi mindent befektetett, mi mindent megtett, hogy megmentsen bennünket a bűnből. Most tessék elképzelni, ahányszor csak páska vacsoráztak a zsidók, azt mondták, figyeljétek, most vegyük a 40 éves pusztai vándorlást, hogy mondták, hogy arra van Egyiptom, onnan jövünk, arra van az ígéret földje, arra megyünk. Hát mi is, amikor urvacsorázunk, azt mondjuk, hogy visszamegyünk, ahogy az ábrán látszik, hogy visszamegyünk, ott az a nyíl mutatná, hogy visszamegyünk a keresztig. Szaggatott vonal van tovább a páskáig, mert nekünk nem kell visszamenni a páskáig. A zsidóság ma természetesen, hogy őnekik ott van. Mi is tudunk róla, de rajtunk nem segít az a zsidók története, rajtunk a Krisztus történet segít. Az, hogy Krisztusig az Isten bárányáig kell visszamenni, ahol az Isten báránya cipelte, viselte az egész világ bűnét. Az egész világ bűnét. És az ő vére mögé kerülhet mindenki, nem csak az első szülöttek, hanem mindenki, az egész világ menedéket tud találni a Krisztus vére mögött. Tehát most, amikor úrvacsorázunk, ugyanazt mondjuk, jövök a megtéretlen állapotból, a bűn Egyiptomából, és megyek haza, oda, ahhoz a Krisztushoz, aki ott van, jelenleg a kegyelmi osztályt vezeti, a kegyelem királyi székén ül, és oda készülünk haza ő hozzá. Közben nagyon sivár ez az élet, zarándoklatnak is lehet mondani, egy úton vagyunk. És ahogy a térképen nézzük, vagy a GPS-t használjuk, tudjuk, hogy honnan jöttünk, és tudjuk, hogy mi a cél, merre megyünk. Hát Isten igéje, mondhatnánk a GPS a Szentlélek által, hogy minket tud navigálni, hogy merre és melyik az az út, amit az Isten gondol a helyes út. Az a jó út, ami a helyes út. Lehet útrövidítéssel foglalkozni, de nem szokott beválni. A helyes út. Tehát, ha ezt látjuk tehát, az úrvacsorának most ugye 2012. augusztus 5-e van. Innen visszatekintve az úrvacsorának, a jelenlegi úrvacsoráknak köze van a múlthoz, köze van a jelenhez, és köze van a jövőnkhöz. Mert hogyha kikeressük a Máté evangéliumának a 26. fejezetét, az Úr Jézus Krisztus ilyen távlatban beszélt erről. Egyébként a héber nyelven nincsen múlt, jelen, jövő. A héber nyelvben az van, hogy innen vissza, meg innen előre. Tehát innen vissza, innen előre. Máté 26-hoz lapozzunk. Az Úr Jézus Krisztus, ez a ugye 3 vagy 3,5 évig járt együtt a tanítványaival, az Úr Jézus. Itt a Máté 26-26-tól. Miközben ettek, ott vannak a felházban, tehát ez valószínű Márk Jánoséknak volt a házuk, ahol a tanítványok ugye együtt voltak, ahol majd pünköskor is együtt lesznek. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte. A tanítványoknak adta is ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta is ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből, ama napig, amikor majd újat iszom veletek atyám országába. Tehát a 26-tól 28. vers az a jelen, a 29. vers az a jövő, amikor azt mondja Jézus, majd ha odaértek, hazajöttök mi hozzánk, akkor kaptok egy olyan királyi bankettet, egy olyan fogadáson fogtok részt venni, egy olyan úrvacsora lesz, amit még nem látott a világ. És azt mondja Jézus, hogy majd ott találkozunk, ott lesz egy óriási ünneplés, amikor ott lesz, a Biblia azt mondja, hogy kik ezek, ki kérdezi, fölvetődik, hogy kik ezek a fehér ruhába, honnan jöttek? És akkor kapja az információt János, ó, hát ezek nagy bajban voltak ám. Ezek jöttek egy nagy nyavarúságból, de megfehérítettek ruhájukat a bárány Jézus vérében. És most már itt vannak, megmenekültek, fehér ruhájuk van. Ezek a leírások a mennyei világból érzékeltetnek valamit, hogy a Krisztus vére hogy tudta megmenteni Isten népét, és hogy tudja összetartani mindvégig. Tehát azt látjuk ebben a képben, hogy ott lesz az a jövő, az a sárga, az egy kocka akar lenni. A keleti gondolkodásban a kocka a tökéletességnek a szimbóluma, minden oldala, minden szöge, minden lapja, minden egyenlő, tehát ezzel a tökéletességet próbálták kifejezni. Egyébként a mennyei Jeruzsálem szélessége, hosszúsága, magassága egyenlő, a szentély a sátorban, a szentek szentje, nem a szentély, a szentek szentje az ugyanilyen négyzet, illetve kocka formában, hosszúsága, szélessége, magassága egyenlő. Ez a tökéletességnek volt így a kifejezője. Tehát ott a másik élmény viszont az Immanuel élmény, hogy velünk az Isten. Így kezdődik Máté evangéliuma, hogy velünk az Isten, Immanuel lesz a neve Jézusnak, és úgy fejeződik a Máté evangéliuma, én pedig veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, itt le van fordítva a neve, de ugyanaz a lényeg. A mini gyülekezet az 2 vagy 3. 2 plusz Jézus, vagy 3 plusz Jézus. Tudjátok, mi a legjobb mini gyülekezet? Férfeleség plusz Jézus. Ha így épülne fel egy társadalom, de csoda lenne. De nagy csoda lenne. Ilyen sejtekből épül fel egyébként is a gyülekezet is. És ha Krisztus a családfő egy-egy családba, akkor abból egy gyönyörű nagy család, Krisztus családja tud kialakulni. Tehát van egy emlékezés. Emlékezünk a múltra. Ki tudja megmondani erre, mi a helyes válasz? Tehát múltra lehet emlékezni? Lehet. Nem? Szerintem mindenki egy ülőhelyben rájöhet. A jövőre lehet emlékezni? És Jézus szerint lehet. A válasz helyes? Jézusnak a múltban adott ígéreteire emlékezünk, ami átível a jelenre és a jövőre vonatkozik. Tehát amikor emlékezünk Jézusnak, a jövőre vonatkozó ígéreteire is emlékezünk. Így az emlékezés nem csak a múltra igaz, hanem a jövőre is igaz, Jézus Krisztuson keresztül, az ő személye, hiszen ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nincs belezárva most már a tér és időben, mint mi. Ő mindenek felett Úr. És a szellemvilágban az teljesen világos, hogy Jézus a győztes. Csak az ördög még ebben a rövid időben azt hazudja, hogy ő győzte le. Jézus pedig úgy fejezte be a kereszten, hogy tetelesztáj, ez a szó azt jelenti elvégeztetett. Vagyis amiért jöttem, megvan. Ez nem olimpiai győzelem. A világ legnagyobb csatáját nyerte meg. Szeretettel győzte le a gyűlölőt, a sátánt. Ugye azt jelenti a sátán, hogy ellenség. Ő most is ellenség. Azért jött, hogy ő jön, lopjon, raboljon. Emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya így karakterizálta Jézus. Tehát ezt jegyezzük meg magunknak, hogy most emlékezünk Krisztus tettére, és emlékezünk Krisztus ígéreteire, minden úrvacsorakor. És a baptista istentiszteletek szíve az úrvacsorai istentisztelet. Ennek a dobogása dobottatja meg, ennek a, mondhatnánk, erre a szívdobbanásra jött létre a gyülekezet, és ez tartja, ettől gyülekezet egy gyülekezet. Mondhatjuk azt is, hogy nem is teljes egy igazán istentiszteletünk egy úrvacsora nélkül. Majd fogok szólni arról, hogy a gyakoriságáról, hogy tanít a Biblia. Tehát ezt, ha megegyezzük, hogy az úrvacsorának köze van a jelenhez, köze van a múlthoz, és köze van a jövőhöz. Következő ábrát kérni. Hát ezt nem tudom, mennyire lehet látni. Hát az elnevezések, vannak ilyen, hogy enté nüchti hé paradidetó elabon erton kaj eukarisztészász, itt eukarisztiát ki lehet hallani, eklaszent kaj eipen. Meg kellett tanulnunk kívülről ezeket igéket görögül, még teológus koromban, 68-ban is, azóta benne maradt. Tehát itt van ez a szó, hogy eukarisztészász, vagyis hálát adott. És a katolikus egyház ezt a szót kivette, találó, hogy ez az egész, ami történik, az a mi oldalunkról a hálaadást váltja ki. A hálaadás úgy keletkezik, hogy meg nem érdemelten kapunk valamit. Tehát aki úgy bánik velünk, ahogy nem érdemeltük meg, az váltja ki belőlünk a hálaadást. Itt nekünk semmi érdemünk, semmi teljesítményünk. Valamit kaptunk, mondjuk valakit kimentenek a fuldoklás közben a vízből, akkor a hála jön a szívéből, és aki megmentője, afelé az állandó hála, mondjuk egy életre elkötelezett. Tehát mi is egy életre el vagyunk kötelezve. Akkor vegyük ezt sorba. Tehát az 1 Korintus 11:20-ban van az, hogy az Úr vacsorája, szó szerint a görög szövegben az Úr vacsorája, Úr vacsora, másutt a kenyérnek a megtörése, a héber kifejezés, héber új szövetség, úgy van az Úrnak a kenyere, mondjuk, hogy megtörték a kenyeret, tehát az Úrnak a kenyeret ilyen birtokviszonyban van. Tehát miért kell úrvacsoráznunk? Nem azért, mert valaki kitalálta közülünk, hanem mert az Úr Jézus szerezte, és ő rendelte el. Járt a vizen is, de azt nem rendelte el. Sok mindent tett, amit nem rendelt el. És itt egy kicsit meg is lehet állni, hogy könnyű vétkezni, ha olyat akarunk csinálni, amit nem rendelt el. Vagy olyat akarunk repetálni, amit nem adott repetálra. Amit csak ő csinált. És senki másnak nincs joga azt csinálni. Tehát ha nem értjük meg a Szentlélek világosságával az igét, nagyon könnyen a téveigésbe lehet elcsúszni. Tehát Jézus szerezte és elrendelte. Mit jelent közben a kenyér és a bor a két elem az úrvacsorában? Ugye azt mondja valaki, hát ezt mindenki tudja. Tehát a kenyér a Krisztus megtöretett testének a jelképe, a bor pedig a Krisztus kiontott vérének a jelképe, ez van benne a hónap igéjében. Mi azt látjuk, hogy a kenyér az kenyér marad az úrvacsora közben, és a bor marad, mint elem. A katolikus egyház azt mondja, hogy ha a fölszentelt pap elmondja fölötte a szereztetési igét, akkor az átváltozik Krisztus valóságos testévé és vérévé. Ennek a Bibliában sehol nincsen nyoma. A Luther is nagy bajba jutott, van egy ilyen, hogy tuto est into summa mu. Tehát azt jelenti, tuto az ez. Ugye ez az közelre mutató névmás, az a távolra mutató névmás. Ez ugyanígy van minden nyelven. Mikor fölvette az Úr Jézus két évig a kenyeret, akkor körülbelül ilyet mond egy széder estén, ilyet mond egy zsidó. Akkor is úgy tudom, hogy tehát ezt hozták magukkal ma is. Hogy áldott legyen az Isten, aki megadta a kenyeret a föld termését. Körülbelül ez a lényege. Hálát ad érte, hogy Isten megadta a kenyeret. Az Úr Jézus így mondhatta valószínű, mivel ő volt a családfő, tehát ő volt a vezető, mint mester, rabbi, ezt így tette két évig. De most pedig a tanítványok, most tessék elképzelni, ez körülbelül olyan, mintha én most hirtelen kézen állnánk itt. Szerintem soha senki el nem felejteni, hogy révész testvér mit csinált. Mondjuk itt az asztalon kézen állnék. Tehát ez annyira váratlan lenne, hogy ilyet nem néznek ki belőlem, nem is gondolják, hogy ilyet fog tenni. Ezt most el lehet felejteni a magát a kézen állást, csak az, hogy egy hirtelen olyan cselekmény, ami oda nem illőnek tűnt. És azt mondja Jézus, hogy ez kezébe volt a kenyér. Ez az én testem. De az ő teste nem változott át, nem bucskázott át a fején, hogy belemenjen. Most ezt azért mondom, hogy csak gondolkozzunk. A Bibliában Isten népe megtanult szimbólumokban gondolkodni. A szimbólum nagyon fontos volt Isten népe között az Ószövetségben is, Új Szövetségben is. És tudta átvitt értelemben kezelni azt, hogy miről van szó. Van a jel és a jelzett dolog. A jel és a jelzett dolog az nem lehet azonos. Ki van írva egy táblára, hogy Budapest? Sokfelé az országba. De nincs annyi Budapest. Hanem az csak a jel mutatja, hogy hova kell menni. Tehát amikor ilyen dolgokat adott Isten az ő népének, azzal aláhúzta, vagy a memóriáját, mondhatnánk, hogy a mai számítógépes kifejezése frissítést végzett a vele való kapcsolatában az embernek. Akkor mondhatom még azt, hogy nem a kenyér hozza ide Jézust most, mikor vacsorázunk, nem a bor hozza ide, hanem a te bűnös, de hívő szíved. Te érted jön ide, nem a kenyér hozza ide, nem a bor hozza ide. A hitet hozza ide, a vele való kapcsolatod, mert ő megígérte, hogy itt lesz, és az azért van úgy, mert megígérte. És közben mi tudjuk, hogy ahogy ő mondta, ez az én testem, hogy ti életetek megtöretik. És most már kezdik ki elmagyarázni, hogy a mire kell értelmezni az, hogy ez. Ahogy egy vekni kenyér mellett éhen lehetne halni, ha meg nem szegnék, nem? Csak akkor tud táplálni, ha megtörik. Akkor tud szolgálni, ha megtörik. Jézus azért jött ide, hogy fölszolgálja a szabadítást nekünk, úgy, ahogy a megtört kenyér végzi ezt a táplálással. Következő. A harmadik pont. Tehát, hogy az úrvacsora eltörli-e a bűnt? Nagybetűvel írtam, hogy nem. Ha valaki a jelt és a jelzett dolgot összekeveri, akkor nagy félreértés következik benála. Tehát azt a Krisztus vére törli el, amikor bűnbánattal hozzán jövünk. Nem az úrvacsorakor kell bűnt, az úrvacsorával vallunk bűnt. Úrvacsorától úrvacsoráig minden nap bűnt kell vallanunk, amikor a bűn megjelenik az életünkbe. Minden úrvacsorától úrvacsoráig bűnbocsánatból élünk. A vele való szövetségünket állandóan sérti a bűn, de amikor a Szentlélek a bűnt bűnné teszi a fehér ruhán, jobban látszik a fog, akkor abban a pillanatban megyünk oda az Úr Jézushoz. falunkban volt egy Jóska bácsi, egy nagyon ciflát káromkodott aratáskor, és rászóltak, Jóska bácsi, hát maga református híve ember, hát hogy engedheti meg magának, hogy így káromkodik? Ó, hagyjál már, majd leúrvacsorázzuk. Még mindig emlékszem rá. Ezt nem lehet leúrvacsorázni. Tehát az úrvacsorával, csak a helytelen úrvacsorával szaporítani lehet a bűnt. Ha valaki olyat vár el tőle, amit sose szándékozott neki Isten, akkor becsapja magát. Tehát úgy van leírva, hogy az úrvacsorában arra emlékezünk vissza, hogy Uram, tegnap is megbocsántottál, ma reggel is megbocsántottál, tegnap előtt is elrendeztük, hozzád jöttem vele, megtisztítottál, most is kérlek, még úrvacsora előtt, tehát arra tudunk emlékezni, ami múlt. Ha most a Szentlélek elét hoz itt úrvacsora előtt, testvérem, egy bűnt, akkor rendezz az Úrral. Ha az vertikális, akkor elég vele, ha ez gondolati vétek, elég vele. Ha kihatott emberekre, akkor zákeusi rendelés kell, vertikális és horizontális rendelés. Egymás közötti kapcsolatrendezés is. Lehetséges. Egyébként a gyerekkoromra volt olyan úrvacsora Isten tisztelte, azt mondta a lelkipásztor, most énekelünk egy éneket, és a testvéreket kérem arra, hogyha valakinek valakivel rendezetten viszonya van most, akkor a testvérek menjenek oda egymáshoz. Volt, amikor közben 5-10 mentek egymáshoz, megölelték egymást, Krisztusért megbocsátottak, feloldozták egymást. Tehát az úrvacsora a bűnbánat és az elnyert bűnbocsánat utáni emlékezés. Úrvacsorától úrvacsoráig bűnbocsánatból élünk, tehát Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát a helytelen úrvacsorázás az nem, hogy eltörölni a bűnt, hanem bűnt szerezhet. Pál apostol azt mondja, tessék, vizsgáld meg magad. Tudjátok, hogy a legmagasabb szintű fegyelmezés az önfegyelem. Aki önfegyelemre képes, az a legérettebb személy. Tehát a személyiségében, ha valaki érett, azt nem kell fegyelmezni, mert önfegyelmet képes gyakorolni magára. A Bibliában ez a nulladik fegyelmezés. A Biblia tanít a gyülekezeti fegyítékről, fegyelmezésről. A nulladik az, amikor téged a Szentlélek, mikor olvasod az igét, vagy megszólít, és akkor a bűn rajta kap. És akkor azt mondja, menjél csak oda a Krisztushoz, menjél csak oda is a Krisztus vérében, mosódjál meg. Te már tudod, hogy ez működik. És ez a ekkor, ha az ember szíve megtisztulhat, és van mire emlékezni úrvacsorakor. Következő, még az a négyes, hogy kik úrvacsorázhatnak, akik bűneikből megtértek Istenhez, a Szentlélek által újjászültek, és a hitvaló bemerítéssel egy keresztény gyülekezet tagjaivá lettek. Ezek nagyon fontos dolgok. A megtérés nélkül nem lehet Istenhez jutni. A megtérés az az ember részéről teendő dolog, az újjászülés nem az ember munkája, nem az ember dolga. A megtérése fel, Isten újjászüli a szellemünket, hogy megszülessünk a vele való kapcsolatra. De ez nincs külön. Ez úgy van, mint az érem egyik másik oldal. Valaki azt mondja, te még csak megtértél, nem születtél újjász. Ez bibliai szempontból téves elmélet. Mert akkor az Isten vádoljuk mulasztása. Én ugyan megtértem, és ő meg nem akaródzik újjászülni engem. Hát ilyet nem fog csinálni az Isten. Ő kéri, hogy térjél meg, gyere hozzám, és adok neked egy újat. Tabula rázába, új lapot kezdhetsz. Megtérni, van egy alapmegtérés, amit Isten újjászüléssel ajándékoz meg. Születgetni nem lehet, ez nem lehet gyakorító. Hát éppen ezért a bemerítés, mivel az úrvacsorával, vagy mivel a születéssel van kapcsolatban, egy beálló esemény. Nem lehet kétszer bemerítkezni, ha a születést pecsételi meg. De az úrvacsorát meg nem lehet egyszerű úrvacsorázásra letudni, mert annak az értelme a gyakoriságában van, mert a táplálkozás az a gyakoriság. Egyik egy vertikális, másik egy horizontális. A beálló cselekmény, hogy Isten ad neked örök életet, bűnbocsánatodra, bűnbánatodra, megtérésedre, elfogad, gyermekévé adoptál, a Szentlélek újjászüli azt a részünket, ami elhalt, ez a szellemünk, és akkor meg elkezd pulzálni a lelkünk egy vele való kapcsolatban. A következő, azt látjuk, hogy mikor és milyen gyakran úrvacsorázunk. Én azt találtam a Bibliában, hogy rendszeresen. A rendszeresség nem szabja meg azt az időt, amilyen gyakorisággal történik, de van benne egy fontos a rendszeresség. Ezt leszűrhetjük a Bibliával. Ennél pontosabbat nem találtam. Úgy tűnik, az első keresztények naponta úrvacsoráztak. Vagyis minden étkezést Jézussal, ővel Jézus légy vendégünk áld meg, amit adtál nékünk, ez oda megy vissza. Az ős keresztjének minden étkezést Jézus jelenlétébe töltenek, mi is ezt tesszük, de akkor még nem vált külön az úrvacsora az asztal közösségtől, minden asztalhoz meghívták az Úr Jézust. Ezt először házanként naponta gyakorolták, és ez kiegészítője volt a zsinagógai, illetve a templom istentiszteletnek. A kora keresztjének először eljártak a templomba, ugyanúgy, mint azelőtt. Ugyanúgy eljártak a zsinagógában, míg onnan ki nem zavarták őket. De ennek a sajátos Jézusi plusza volt, hogy a Krisztusban hívők összejöttek úrvacsorázásra. Ápolták azt, amit Jézus adott nekik. Ez ilyen mondhatnánk embrionális kezdet volt pünkösd után. Aztán majd később azt látjuk, hogy bejött az úrnapja fogalom, ami az úrnapja, amikor nem a szombaton, hiszen a szombat ünneplést nem is nagyon hagyták nekik már Izraelbe, hanem utána következett az, hogy ők összejöttek az Úr napján. Ez Kyriaké a görögben, ha valaki ma Görögországban jár, Kyriakét fog hallani, és nem Sundayt, mert az Úr napja. Jelenések 1:9-be valaki megtalálja a görög szövegbe, és utána nézhet. Tehát az Úrnak a napja, ő az ünnepelt ezen a napon. És ekkor kialakult a hetente, majd kialakult a hetente való úrvacsorás az úrnapján, amit két részre osztottak. Először úgy tűnik, még mindig az étkezés, közös étkezés volt, ezt később ugye agapénak nevezték, és a közös asztalközösség, és utána volt egy külön rész, ami lassan egy külön részlet, amikor a rendezett gyülekezeti tagok, mondhatnánk mai fogalommal, ott maradtak és úrvacsoráztak. Ezt a keleti egyház későbbiekben odáig vitte, hogy katekumenoszok, távozzatok, tehát olyanok, akik még nem voltak baptizálva, nem lettek bemerítve, nem voltak a gyülekezet tagjai, azokat kérték, hogy most hagyják őket magukra. Ennek érdekes története van, nagyon hosszú története van ennek az évszázadokon keresztül. Én mondtam, hogy a szavak értelmén teológusok sokat gyötrődtek, és ahogy kinek hogy mutatta meg, milyen részszerintiségben a Szentlélek ennek az igazságnak a fölismerését, úgy különböző felekezetek más-más hangsúlya gyakorolják ezt. Abban nincs kérdés, hogy ki az ünnepelt, de abban van kérdés, hogy milyen gyakorisággal történjen. A mi közösségünkről annyit, hogy praktikus okból, mi havonta úrvacsorázunk, az első vasárnapra tesszük azért, hogy ez csak a memóriáinkért van, hogy úgy tudjuk, hogy akkor őrizzük, hogy az első vasárnap ez más helyen is így van. Ehhez hozzájönnek még az úgynevezett megváltási ünnepek, meg alkalmi ünnepek, meg ha valaki nem tud részt venni a gyülekezeti családban, annak elvisszük az úrvacsorát a betegágyhoz, vagy a családhoz, ha ágyhoz van kötve. Tehát a gyülekezet meghosszabbított karja a közösség ápolás szempontjából, ez, ahogy mondtam, a mini gyülekezet ketten vagy hárman. Hát mit ábrázolt ki az úrvacsora? Az új szövetség lelki-szellemi, az Jézussal való új szövetség lelki-szellemi közösségét, az egymással való hittestvéri közösségünket. Hát ennek az előkébe ugye jöttünk a bűn Egyiptomából, az Immanuel élmény, velünk van Isten, megyünk a mennyei Kánaán felé, a feltámadt Krisztust ünnepeljük, és nem egy kudarcot vallott, leköpött, véresen ott vérébe fagyott embert, vagy nemzeti hőst ünneplünk, hanem azt a Krisztust, aki Mózesnél nagyobb, és nagyobb győzelmet hozott az egész világnak. A megfeszített Krisztus prédikáljuk, míg vissza nem jön, addig hirdetjük, hogy tessék, lehet csatlakozni hozzá. Ez az evangelizáció. A megfeszített Krisztus prédikáljuk. A halálát hirdetjük, mert az üdvösséges halál, dicsőséges visszajövetelét várjuk, és lesz egy mennyei úrvacsora, egy mennyei banket. Az úrvacsora feltétele a rendezett viszony Istennel és emberekkel. Köszönöm szépen. Ennyi a vetítés. Még annyit hadd mondják, senki, és tessék figyelni, senki nem merítheti be önmagát. Senki nem oszthat magának úrvacsorát. A letéteményese a Krisztus teste. A Krisztus testében pedig az Istentől adott Szentlélek által kiosztott karizmákkal a felelős vezetőknek a dolga, hogy a gyülekezet vesz a szolgáltat ellását. Ha valaki önfejűen úrvacsorázik, önfejűen bemeríti magát, vétkezik, le van írva, vétkezik. Néha valaki nem átalja Isten igéjét félretenni, csinálja az egyháza hagyományát. Mindig vigyázzunk kell nekünk és minden felekezetnek, hogy szokták mondani, hogy minden egyház azt tanítja, amit gyakorol, holott azt kellene gyakorolni, amit a Biblia tanít. Tessék ezen elgondolkodni. Ez állandó igazodást igényel tőlünk. Az Isten igéje nem változik. A Szentlélek nem változik. A korszakok, kultúrák változnak. A mi közösségünkben is sok minden változik, de vissza kell mindig mennünk az Isten igére, annak az alapján tenni. Tehát nem oszthat senki magának úrvacsorát, otthon nem helyettesítheti mondjuk egy jó hegedűs a zenekart. Az Isten tisztelet, a jelenlegi Isten tiszteletünk is visszavezethető a zsinagógai Isten tiszteleti rendre. Nagyon nagy mértékben hasonlóan végezzük, ahogy azt tették annak idején az Ószövetségben. Csak Krisztus által megújítva, és Krisztus centrikusan. Az élő messiást, Krisztust ünnepeljük. Aki most az Atya jobbján van, és a kegyelmi királyi széket nyitott, kegyelmi irodát nyitott, és jöhetünk hozzá úgy, ahogy vagyunk. Na most, ha valaki, és hadd szóljak erről, mi közösségünkben zárt úrvacsorázás van. Van a másik változat, a nyílt úrvacsorázás. A nyílt úrvacsorázás azt jelenti, hogy azt mondja valaki, hogy vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék. Tehát ő az ember, az egyén megvizsgálja magát, és úgy egyék, mondhatnánk lelke rajta, úgy egyék. Ha ráhagyjuk, akkor ez itt azt is jelenti, hogy tehát bárki, aki úgy érzi, hogy ő hisz Jézusban, ő szeretne urvacsorázni, akkor ő urvacsorázik. Vannak olyan közösségek, ahol ezt meg is teszik, hogy aki úgy gondolja, az, hát így mondják, például a reformátusoktól tudom, hogy lelke rajta, úgy van leírva, hogy vizsgálj meg magát. A Biblia, ahogy mi értjük, úgy tanít viszont, hogy atya fiáért számot ad a testvér. Amikor lelkileg valaki beteg és bűnben van, nem képes megítélni sokszor a szellemi állapotát, a felelős őrállóknak, a gyülekezet vezetőinek és a Krisztus élő testének, a szentek közösségének a feladata, hogy az a testér, aki lesérült, vagy akinek a valami rendezetlenség van az Istennel vagy emberekkel való kapcsolatával, hogy az vegye igénybe azt a terápiát, amit Isten igéje ad. De ebben az esetben, ha ő nem élte át a bűntől való szabadulás, egy bűnei bocsánatát, akkor az nem tud mire emlékezni. Tehát olyan módon, vagy tudatlanságból úrvacsorázna valaki, itt kik a felelősök? Hogy mondja Pál apostol, hogy közöttetek, hogy ti, így a ti mögött a gyülekezet van. A gyülekezetet vonja felelősségre, hogy lehet, hogy ilyen anomáliák történnek a gyülekezetben, hogy az úrvacsora Pál apostol fölsziszent erre. Amit ti csináltok, az már nem úrvacsora. És akkor szabályozza a Szentlélek által, hogy történhet az úrvacsora helyesen. Mondtam, ez a nyílt úrvacsora, hogy ki eldönti. De mi azt mondjuk, hogy a nyílt úrvacsora nyílt gyülekezeti tagsághoz vezetne. Tessék végig gondolni. A nyílt úrvacsora nyílt gyülekezeti tagsághoz vezetne, mert akkor ki maga eldönteni, hogy ő úgy gondolja, hogy ide tartozik. Mikor tartozik ide? Amikor akar. Számon kérhető? Nem. Elkötelezte magát? Nem. Fegyelmezheted? Nem. Mert nem tartozik ide. Ha valahova nem megy valaki, hol hiányzik? Hol adakozik? Hol szolgál? Kitől fogad el testvéri fenyítést? Azt mondja, nekem nem magyarázatok, nem tartozok közzetek, csak urvacsorázok. Na hát ez nem stimmel a Bibliában. Ha valaki nem tartozik ide, akkor hova tartozik? Ha több helyen szolgáltam az országban, Szeged nagy egyetemi város, sokszor voltak külföldi diákok az egyetemen. Olyan felekezetből levő keresztjének is oda jártak diákok, akiknek nem volt megfelelő felekezete Magyarországon. Ilyenkor az előjárók, láttuk már a bennünk levő Szentlélek érzékelteti, hogy ő Krisztusban testőr vagy nem. De mivel egy más közösséghez tartozott, meghallgattuk az előjáróság előtt. Őt elbeszélgettünk vele, és utána azt mondtuk, most álljál ki a gyülekezet elé, urvacsora előtt, és mondd el a megtérésedet, és azt, hogy milyen közösségbe tartozol. Mert ha lett volna olyan felekezet Szegeden, akkor azt mondtuk volna, mennyi oda urvacsorázni, hiszen itt van a te saját felekezeted, az a te lelki családod. De mivel nem volt, akkor mi elfogadtuk arra az időre, még diák volt itt, urvacsorai tagságában, urvacsorai tagnak, és a közössége volt, bekapcsolódott, és utána, mikor hazament, akkor ezzel megszűnt. Úgy látom, hogy az Isten igéje nagyon-nagyon sokat mond erre nézve, mert aki kabbalisztikusan urvacsorázik, a kabbalisztikus urvacsorát úgy értem, hogy azt gondolja, mint a némelyek a beteg karizmatikusságban, hogy valaki oda megy egy kéz alá, és imádkoznak érte, hogy szabaduljon meg, akkor majd így minden rendbe jön. De utána rüheli a Bibliát olvasni, meg imádkozni, meg megtérni, változni nem akar. Csak azt akarja, jöjjön az a villámcsapás, minden legyen glóriás a fejem, ne kelljen semmit csinálni. Ez így nem megy. Kérdezd meg az olimpikonokat, mennyit dolgoztak az eredményért. A Krisztus követés, testvérek, az ne fogjon senki könnyelműen hurok pengetéséhez, mert nagy munkát vállal az magára, aki kezébe lantot vesz. A legnagyobb szenvedőt követjük. A legigazságtalanabb világban a legnagyobb szenvedőt az igazságot. A Krisztus követés az férfias dolog. Néha nagyokat tanyázunk, néha hasra esünk, de egy testhosszal még közelebb esünk ő hozzá. Lehet fölállni, és újból talpra lehet állni Krisztus által. És az úrvacsorában megünnepeljük Krisztust, megünnepeljük az ő győzelmét, és fölvesszük azt a segítséget tőle, ami titokzatosan, de valóságosan ad. Tehát az úrvacsora Jézus Krisztusban magában gyökerezik, a benne és általa adott közösségben gyökerezik, az Isten tiszteletben gyökerezik, és az úrvacsora az egységben gyökerezik. Akik egyek lettek Krisztusban, egy közösségben vannak, egy családban vannak. Istennek sokféle népe lehet, és itt ez az a rész, itt nincs osztálykülönbség. Nincsen gazdag, szegény, az Úr asztalánál idős, fiatal, férfi, nő, szolga, szabad, vagy hát fehér vagy fekete. És amikor Pál észrevette, hogy itt mégis van, akkor följajdult, hogy azt mondták, testvérek, innen mehet. A gyülekezetnek kellett önmagát helyreállítani ebben a dologban, hogy az úrvacsora megkapja a maga méltóságát. Az örökké valóságban nyúlik át tehát az úrvacsoránk, a mennyei bankettig. Most, amikor majd urvacsorázni fogunk, előtte egy éneket énekeljünk el. Ezt az éneket pár éve fordítottam, egy kelta dallam, nagyon visszafogottan kell énekelni, mert meditatív, el lehet gondolkodni, az urvacsora tana benne van ebben az énekben. Figyeljük meg, és próbáljuk majd énekelni. Venni, és kérem, hogy hangosan olvassuk el, mert akkor nem lesz elsőre énekelni is, meg a szöveget is figyelni, az nehezebb. Akkor csak olvassuk el. Száguldó napjainkban repülünk a vég felé. Vágyunk az örök napra, megyünk az Úr elé. Jelzi az urvacsora, belépünk, megvan már, letűnnek dicső korok, a kereszt trónként áll. Szemünk csak Jézusra néz, szívünk mindig nála jár, nem tart itt múló gyönyör, vár ránk egy szebb ország. Üzen az urvacsora, belépünk, megvan már, letűnnek dicső korok, a kereszt trónként áll. Szágódó napjainkban könyörgések hangzanak, felráz az Úr sok népet, feltárja titkukat. Mikor majd megnő a fény, megnő az árnyék is, megvéd szent jelenléte, még hogyha félnénk is. Szágódó napjainkban bátorítasz bennünket, vonz már az égi város, mit nem kéz épített. Táplálj most asztalodnál, hadd legyünk útra kész, és szívből szót fogadunk, míg értünk, visszatérsz. Akkor énekeljük.
Először eljátszik a dalmát, a felé, hogy egy kicsit ismerjük el, és aztán akkor elkezdjük énekel.
ide álltam el az asztalhoz, ami nem az én asztalom. Az Úr asztala, és ő az, aki fogadja azokat, akik elfogadták őt. Ő az, aki szolgál, fölszolgálja, fölmagát, szolgakirály. Abban az időben inkább mondhatnánk ilyen szipóhoz vagy lángoshoz hasonlított a kenyér. Hát ugye a bizonyos kisfiúnál hány kenyér volt? 5. Hát ma 5 kenyeret egy kisfiú a vinne, elég nagy batyú lenne, de akkor nyilván nem azt jelentette, hogy ilyen nagy kenyér lett volna. De az, hogy megtörte Krisztus a kenyeret. Valószínűleg azt a kenyeret megtörte, és akkor úgy adta a tanítványának, hogy mindenki tör belőle. Most szeretettel hívom az Úr asztalához testvéreimet, mindazokat, akik átérték Krisztus kereszthalálában bűneik bocsánatát, Jézushoz megtérve a Szentlélek által újjászületve, hitvaló bemerítéssel a gyülekezet tagjai lettek, és